Sziasztok, ez itt a Zsófilter, a Partizán Feminista Podcastja. Én Balogh Zsófi vagyok, a mai adásban a mesterséges intelligencia és a nőgyűlölet kapcsolatáról beszélgetünk Kardos Bogátával. Bogi neveléstudománnyal foglalkozó doktori hallgató a Göteborgi Egyetemen Svédországban. Kutatási területe a szexuális edukáció, különös tekintettel a pornográfiáról és a nők elleni erőszakról szóló diskurzusokra az oktatáspolitikában és a tantervekben. 2019-ben a Patent Egyesület szexuális felvilágosító projektjének keretében szerzőtársával, Sudár Orsolyával megjelentették a Hiánypotló és nőszervezetek által is máig használt Turn Me On, Kapcsolódj Be című kiadványt. Ha támogatnátok a Zsófiltert és a Partizánt, a leírásban található linkeken keresztül megtehetitek. Köszi, hogy itt vagytok, kezdünk! Szia Bogi, üdv a stúdióban!
Szia Zsófi! Nagyon köszi, hogy meghívtál!
Hát, nagyon aktuális a témánk. Ugye 2023-ban jelent meg a ChatGPT 4-es modellje, és azt hiszem, hogy az volt az a pillanat, vagy fordulópont, amikor a mesterséges intelligencia az tényleg széles körben elérhető is lett, meg olyan szinten működik már azóta, hogy nagyon nehéz néha megítélni azt, hogy mondjuk valami valós-e vagy sem. Tehát az egész kultúránkra, az egész társadalmunkra, valóságérzékelésünkre is szerintem nagy hatással van. És azóta a tech világ, meg igazából minden már mesterséges intelligencia lázban ég. Én egyébként AI-nak fogom a műsorban hívni a mesterséges intelligenciát, azért, mert ezt szoktam meg, mert angolul fogyasztom az erről szóló elemzéseket. A lényeg, hogy mesterséges intelligencia, artificial intelligence, vagyis AI, amiről szó van, és hát amikor berobbant ez az egész a köztudatba, én emlékszem, hogy már akkor is az volt az egyik első gondolatom, hogy fasza, megint egy új módja annak, hogy a nők ellen fel lehessen használni a technológiát. És szerintem lehet, hogy kezdhetnénk azzal, hogy milyen kulturális környezetbe, vagy technológiai környezetbe érkezett be ez a 2023-as ChatGPT modell, amióta erről szélesebb körben tudunk, mert hogy addig is ugye voltak már deepfake videók, addig is volt bosszú pornó, és akkor sorba mehetünk majd ezeken a kategóriákon is, hogy tulajdonképpen mit értünk alatta, de hogy a nők elleni erőszaknak az online vagy digitális térben használt formái már azért elterjedtek voltak, és akkor itt adnám át neked a szót.
Nagyon köszi, én is AI-nak fogom hívni, és akkor még a mi szavak előfordulhatnak, azt hiszem a deepfake lesz, amiről fogok beszélni. Ez ugye ez a deepfake technológia, amit erre használnak, hogy igazából más létező videókra bevágják másoknak az arcát, ami utána teljesen hitelesen néz ki. De tehát ezek, amikről beszélünk, például ezek az applikációk, amik majd itt egy nagy téma lesznek ebben a beszélgetésben, amik ugye igazából bármilyen nőről mesztelen, szexualizált, pornográf képeket és videókat képesek gyártani, annak ez a deepfake technológia az egyik kulcsa, és akkor amit én még behoznék, ez a generative AI, ami most így hirtelen nem is tudom, hogy erre van-e már magyar szó, nem tudom, hogy te hallottad ennek.
Én azt hiszem, hogy láttam már generatív mesterséges intelligenciának leírva, de tehát mindenkitől elnézést, igen, ha nem jól használjuk a technológiai szavakat magyarul, de a lényeg igazából az, hogy mesterséges intelligencia az létezett, meg sokféle formája van, de hogy ez a generatív módja, ezzel egészen valósághű tartalmakat lehet létrehozni.
Pontosan. Egyébként az, hogy mi történt 2023-ban és abban az időszakban, ez tényleg az, ami változott a korábbiakhoz képest, az, hogy mindenki számára hirtelen elérhető lett a ChatGPT, és egyébként amiről például én írok, az összes ilyen AI-t használó, nudifikáló vagy mesztelen képeket gyártó applikáció, amik ugyanezt a technológiát használják, és ezeknek egyébként ugye az a másik, tehát hogy van a kétféle, amikor tényleg kell használnod valakinek a képét, ami egyébként nagyon gyakori, tehát egy exek, nagyon sok hír jön most már osztálytársakról, iskolákban, ugye ez volt korábban csak a híres nők, politikusok, volt ez a nagy hír, hogy Taylor Swift képei bejárták az internetet, de most már ugye egyébként úgy is lehet ezeket a képeket generálni, hogy nincs egy kép, amit te feltöltesz, mert hogy tehát maga a technológia úgy működik, hogy már annyira sok pornó benne bele van tréningelve, hogy igazából gyakorlatilag bárki tud pornót gyártani, és akkor a kétféle ami engem foglalkoztat így a tanulmányaim során is, és ami egyébként tényleg így szerintem leírja, hogy a nőgyűlöletnek milyen, milyen határai és milyen kinyúlásai vannak, az az egyik, hogy amikor ismert nőről csinálsz, vagy amikor csak legyertatod a saját pornódat úgy, ahogy akarod, tehát be lehet állítani, hogy szemszín, hajszín, mellméret, milyen pózban, milyen pornoműfaj, és így tovább. Szóval ez volt igazából a nagy változás, hogy tehát ez a 2023-ra is, de ugye már 10-15 évvel ezelőtt is rengeteg pornó volt az interneten, gyakorlatilag ezek mind benne vannak ezekben az AI programokban, és ami most változott 2 évvel ezelőtt, az az, hogy bárkinek, akinek van egy okostelefonja, az elérheti ezeket, és tud képeket gyártani. És a másik az az, hogy nagyon sok applikáció elérhető ingyen, ugye a ChatGPT is, tehát az alapverziója ingyenes, és akkor, hogyha szeretnél különlegesebb kérésekkel fordulni az applikációkhoz, akkor fizetni kell. Tehát egyébként erről is most már több tanulmány van, hogy hogyan lehet ezeket az applikációkat personalizálni, és ugyan fizetni kell, de nagyon minimális egyébként ezeknek az anyagi belépési köszöbe, ugyanúgy egyébként, ahogy ugye a pornónak is, tehát, hogy vannak fizetős pornó oldalak, de igazából elérhetőek a nagy társadalom számára. Igen.
A nők tényleg ki vannak téve az online térben most már régóta annak, hogy valamilyen visszaélést kövessenek el ellenük, és még ide szúrnám csak egy példának az elmúlt 2 hétben bejárta az internetet. Perintfalvi Rita esete, aki egy teológus, és a szélsőjobbos portálok elkezdtek róla valamilyen videót terjeszteni, és mellé tenni az ő arcát, és azt híresztelni, hogy ő ebben a pornófilmben szerepel, ami nem biztos, hogy mesterséges intelligenciával készült, tehát ezt Perintfalvi Rita is mondja, hogy nem tudja megmondani, meg nem tudják megmondani, akik vizsgálták ezeket a videókat technológiai szempontból, de hogy a lényeg az, hogy a célja az a megszégyenítés.
Egyébként igen, szerintem ez volt, ami még nagyot változott 2023-ban, egyszerűen annyira sok lett a mesterséges intelligenciával generált pornó kép, hogy már egyszerűen nem lehetett vele nem foglalkozni, de ahogy mondtad, már előtte is nagyon sokszor volt, és szerintem változott egy kicsit az, hogy 2023-ig, amikor erről beszéltünk, hogy mi történt az AI-jal, és mi az, ami, ahogy próbálták a valóságot manipulálni, az főleg ilyen politikai hírekről szólt. Tehát, hogy a Biden hangján telefonálnak, és ugye az egy AI-generált üzenet volt, vagy politikai képek, bevágni politikusokat különböző hátterekbe, stb. És de már akkor is, és akkor volt már egy-két ilyen kiugró ügy globálisan, ahol női politikusokat próbáltak ezzel a módszerrel, hogy ahogy említetted most a Perintfalvi Rita esetében, nem tudjuk, hogy ez AI generálta, vagy nem, de valóban a lényeg az volt, hogy megszégyenítő legyen, és elhiteltelenítő az ő számukra. És egyébként szerintem ebből a szempontból már maga ez a kérdés, hogy most akkor ez AI-jal volt-e ez a videó készítve, vagy nem, vagy ez egy másik nő. Tehát, hogy annyira minden a pornó kultúrához és a pornó problematikájához kapcsolódik, hogy én például ez az, amit így megfogalmaztam a cikkemben ezzel kapcsolatban, hogy nem is lehet őket ennyire leválasztani. Tehát, hogy most nagyon nagy a... Én úgy látom legalábbis is szakmailag, hogy nagyon nagy az ellenállás, és nagyon nagy nyomás van politikusokon és politikai rendszereken, hogy valamit kezdjenek az AI generált. Ugye úgy hívják őket, hogy nem beleegyezéssel készített képek ellen, ez a non-consensual images, hogy akkor ezekkel lehessen valamit, és akkor mindenféle országokban van erre, hogy akkor hogy lehet leszedetni, hogy akkor járjon érte börtönbüntetés, stb. De hogy közben gyakran ebben a diskurzusban elveszik az a probléma, hogy egyébként maga, tehát hogy a megszégyenítés az nem abból fakad, hogy ez egy AI-jal generált kép, hanem az, hogy ez egy szexualizált pornó kép, és hogy ez igazából, ezek csak azért jöhetnek létre, mert már van ez a kulturális helyzet, hogy egyrészt rengeteg pornó elérhető, ahogy mondtad, és hogy ez továbbra is a nők megalázására és megszégyenítésére tökéletesen felhasználható eszköz. És hogy szerintem ez nagyon sokszor, tehát hogy most, hogy például ebben az esetben is nem igazából az a kérdés, hogy AI-t használtak-e vagy nem, hanem az, hogy egy pornó videóval próbálnak egy nőt elhiteltelíteni és ellehetetleníteni, és igazából ez az, amit az AI most így kiterjesztett minden nőre gyakorlatilag a világon, de hogy de hogy maga a probléma az már nagyon régóta van és fennáll, és próbálják ez ilyen pro-pornó diskurzusokban beállítani úgy a pornót, hogy de hát ez tud felszabadító lenni nők számára, hogy ez nem egy szégyenletes dolog, stb. És most próbálom, tehát hogy nagyon fontos, hogy én tényleg nem gondolom azt, hogy ez egy szégyenletes dolog, viszont annyira látszik, hogy ez nem egy igazi ér, mert hogy gyakorlatilag még mindig lehet nőket megszégyeníteni ezzel mai napig, és egyébként kutatások kimutatják, hogy nők el is mondják, hogy milyen szégyenérzet, milyen fizikai tüneteik vannak, amikor ilyen képek kikerülnek róluk, tehát hogy ez nem egy, tehát hogy a valósága ennek, ez valójában nagyon is káros, és alkalmas eszköz arra, hogy nőket elhallgattassanak, hogy nőket abuzáljanak, hogy nőket bullyingoljanak. Igen.
És tényleg elképesztő hatásai vannak ennek a való életben, tehát számtalan olyan sztori van globális szinten is, hogy nők, akik bosszú pornó áldozatai, vagy akármilyen ilyen típusú visszaélés áldozatai nem kapnak munkát, vagy nagyon-nagyon félnek attól, hogyha erre bárki rátalál a közösségükben, akkor mi vár rájuk. És tényleg teljesen mindegy, hogy milyen országban, kultúrában, nyugaton, keleten, délen, északon vagyunk, ez egyszerűen tényleg még mindig a nők elleni erőszak egyik ilyen elsődleges módja. Engem az is szokott zavarni, hogy mindig az áldozatokat, tehát a nőket emeljük ki, de hogy egyébként ezt férfiak csinálják, tehát a pornófogyasztást férfiak csinálják. Igen, mindig hozzá kell tenni, hogy egyre több nő is fogyaszt pornót, de hogy ennek alapvetően azért egy olyan kontextusa van, hogy itt felhasználók és elkövetők és nem tudom, vásárlók és használók, azok elsősorban férfiak, és az áldozatok túlnyomó részt nők lesznek. És említetted a tanulmányodat, ez most jött ki 2025 júniusában, a címe a beleegyezés paradigmáján túl a mesterséges intelligencia által generált pornográfia reprezentációinak problematizálása az ENSZ oktatási diskurzusában. Ez egy tök érdekes cikk volt számomra így azért is, mert kiemeled, hogy igazából hiányzik egy olyan fajta feminista szemlélet, akár a nemzetközi intézmények próbálkozásaiban, ahogy ezt próbálják ezt a problémát megfékezni, vagy az oktatáspolitikában, ami igazából betömködne pár ilyen, nem tudom, lyukat a gondolkodásunkban, meg a hozzáállásunkban azzal kapcsolatban, hogy itt tulajdonképpen miről is van szó, és hogy nem elég hangsúlyos, ahogy te is említetted az előbb, a pornókultúrának a tárgyalása, és hát hozzá csatolása ehhez a problémához, hogy mesterséges intelligencia által generált nőgyűlölet. Erről kérlek, mesélj még, hogy miért feminista ügy ez, és miért lenne fontos ezt ilyen szemüvegen keresztül nézni, és hogy milyen megoldási javaslatokkal próbálkoznak különböző nemzetek vagy intézmények, és hogy mi az, amit tenni kéne, vagy elkezdeni próbálni tenni ez ellen.
Már is, még arra akartam egy picit visszatérni, pont így most belenéztem itt ebbe a tanulmányba, amit mondtam, mert hogy nagyon fontos ez, amit kiemeltél, hogy a nőkről beszélünk, meg az áldozatokról, egyébként tudjuk, hogy tehát az összes kutatás erről azt mutatja ki, hogy az ilyen AI-generált videók és képek 98%-a egyébként szexualizált kép, és ezeknek 99%-ra nők, és még egy adatot bedobok ehhez, mert amit mondtál, az nagyon fontos, hogy valóban egyébként a férfiak, akik ezeket a képeket gyártják, és használói ezeknek, egy tanulmány 2023-ban, ami egyébként azóta ugye csak növel, tehát hogy nőtt ezeknek a használóknak és ezeknek az applikációknak a száma, mert ugye nem történt semmi igazából annak érdekében, hogy ezek csökkenjenek. Tehát megnéztek 2023-ban 34 ilyen applikációt, ami mesztelen pornográf képeket gyárt, és egy hónapban 24 millió egyéni látogató volt ezeken. Ami szerintem egy elképesztő szám. Majd erre mindjárt visszatérek, de hogy egyébként ezeknek ugye nagyon nagy része kiskorúakat is ábrázol. És egyébként a kiskorúak közül a legtöbbet ábrázolt csoport az lányok, és 7 és 10 évesek.
Jézusom.
Igen, és például amivel én még foglalkoztam ebben, az, hogy egyébként a legnagyobb ilyen adatbázis, amin egyébként nagyon sok ilyen applikációt utána tréningeltek, tehát ugye ami igazából azt jelenti, hogy ezek az applikációk ezekből a képekből készítettek új képeket, és egyébként ezek nem csak messzelenképeket gyártó applikációk, hanem például még most is megy, de főleg 2023-ban, 2022-ben ezek az avatar applikációk ugye nagyon felmentek, és akkor erről is volt egyébként sok cikk, hogy a nők ilyen nagyon szexualizált képeket kaptak, a férfiak meg nem tudom milyen politikus, meg businessman, meg nem tudom, ilyesmi képek jöttek ki. Így megy ki egyébként a pornó iparon kívülre ezeknek a hatása. Na igen, és akkor visszatett, hogy ez az adatbázis, amit ezekhez az applikációkhoz is használtak, ezt le is kellett szedni, mert végül átnézték, és rengeteg kiskorúak ellenek követett szexuális erőszakról való képet találtak benne. De ez az adatbázis, ez egy évig fent volt, és elérhető volt szabadon bárki, tehát hogyha én kitalálom, hogy szeretnék egy applikációt ezen tréningelni, ez egy elérhető dolog volt, nem kellett érte fizetni, nem kellett semmi licenszt kérni hozzá. Tehát, hogy ez szerintem viszonyú durva, és ez az, ahol én egyébként, én ugye mindig azt gondolom, hogy nők elleni erőszak nagyon összekapcsolódik a gyerekek elleni erőszakkal, és egyébként, hogyha ezt a kettőt nézzük, akkor pedig tényleg nagyon meglepőnek látom azt, hogy például én ugye az ENSZ-el foglalkoztam, akik ugye nagyon sok hatással vannak a globális oktatás politikai kérdésekre. Én megnéztem nyilván nagyon sok dokumentumokat, ebben a tanulmányban egyébként 10 fő dokumentumokkal foglalkoztam, ami mind 2023-ban jött ki, és az AI-ról szólt, meg hogy arról, hogy lehet oktatásban beszélni, és nagyon-nagyon kevés szó volt ennek a részéről, és azt pedig egyáltalán nem találtam, hogy hozzákötötték volna ahhoz, hogy ez egyébként alapvetően pornóban használt képekhez, hogy hogyan kapcsolódik ez a probléma. És egyébként a gyerekek, tehát gyerekeket ábrázoló szexuális képekről is nagyon kevés szó volt. Jó, és akkor vissza a kérdésed, ez ami arról szólt, hogy hogyan próbálnak egyébként erről beszélni. Szóval ez, amit egy kicsit korábban említettem, hogy úgy van ez a téma most keretezve, hogy ezek ugye nem beleegyezéssel készült képek, azt ugye mindenki elfogadja, hogy gyerekek nem tudnak beleegyezni, tehát az egyébként abúzusként van kezelve, de ugye ebbe belejön az a probléma, hogy én azt gondolom, azért kell erről elkezdeni iskolákban nagyon sokat foglalkozni, mert ott is ugye készítenek egymáson nagyon sok hírjön ki erről, hogy fiúk-lányokról, egyébként fiúk-fiúkról is készítenek képeket, és hogy azok is egyébként kiskorúakat ábrázoló képek, amik utána mind bekerülnek egyébként ebbe az adatbázis rendszerbe. Én biztos vagyok benne egyébként, hogy rengeteg iskola küzd ezzel, hogy most akkor ezzel mi történjen, mit csináljanak, és én azt gondolom, hogy egyébként az egész beleegyezés kérdés, arra még visszatérhetünk majd másban is, de igen, hogy ebben a témában, hogy egyébként egy ilyen semmiféle megoldás nem ajánl, mert hogy nem az a kérdés, hogy beleegyeztek-e vagy nem, amikor gyakorlatilag a másiknak a tudása nélkül is lehet ilyen képeket gyártani. És hogy szerintem az a keretezése, hogy az a probléma ezzel, hogy nem egyeztek bele, az igazából elhanyagolja az összes más problémát, tehát a szexuális abúzust, az, hogy beszéljünk arról, hogy egyébként mi a probléma a pornóval. Tehát én úgy közelíteném meg, hogy az összes AI generált pornográf kép, az most egy új bizonyíték arra, hogy a pornóval kell foglalkozni, és hogy a pornóval kell foglalkozni, mint nők elleni erőszak eszköze, mint valami, ami hozzájárul a szexuális erőszakhoz, mint valami, ami hozzájárul általában a nők elnyomásához, és én úgy látom, hogy úgy általában globális szinten egyre inkább ez le van erről a témáról választva, és egyébként még ilyen akadémiában nagyon neves AI képekkel való erőszakkal, meg visszaéléssel való témával foglalkozó professzorok is gyakran leválasztják a pornóról. És egyébként ennek vannak különböző, tehát van az a fajta, ahol egyébként csak egyáltalán nem beszélnek róla. Egyébként én például nem értem, hogy lehet kihagyni. Tehát, hogy tudjuk, hogy ezek a modellek ezeken a képeken tréningelődtek, hogy így alapvetően ez egy eltogadhatatlan tény, tehát, hogy nem értem, hogy ez miért nincs többször megnevezve. És akkor más különböző indokokkal is jönnek, hogy a pornó, persze, hogy a pornó, majd erre térjünk még vissza, de hogy a pornóval is az a baj, hogy igen, erőszakos, de hogyha nem erőszakos lenne, akkor nem lenne vele probléma. És akkor egy kicsit ebbe térünk át így az AI generált képekkel is, hogy most, hogyha azt mondjuk, hogy az a probléma, hogy nem beleegyezéssel készültek, akkor az oké, hogyha beleegyezéssel készültek, és hol van a... És egyébként szerintem úgy általában a beleegyezés az internet világában egy nagyon problematikus kérdés, és hogyha csak leváltjuk a pornóról már akkor is, hogyha belegondolsz, hogy ugye mindenbe bele kell most egyezzünk, hogyha megnyitsz egy hírportált, hogy hogyan használják fel az adataidat, stb. És mint hogyha ez így igazából így felmenteni a tech cégeket az alól, hogy utána hogyan használják fel az adataidat, és hogy amikor így arról beszélünk, hogy szexuális erőszak megelőzésére az egyik fontos eszközünk az az, hogy tanítsuk a gyerekeket arra, hogy hogyan lehet beleegyezést kérni, és hogy hogyan lehet valódi beleegyezést adni, és így az internet világában ezt egyszerűen nem tudod elérni, mert nem tudod, hogy utána az a kép kinél van, nem tudod, hogy nem is tudod a folyamatot követni, hogy ezek a képek hol lesznek, hogyan lesznek felhasználva, tehát ez már alapból ellene megy annak, hogy te bele tudsz egyezni minden egyes lépésébe annak, hogy ez hol van.
Meg azért is értelmezhetetlen, meg számomra ilyen teljesen nonsens ez a beleegyezés fókusz, mert megint az áldozatra helyezi a felelősséget meg a hangsúlyt, hogy ő az adott pillanatban mibe és hogy egyezett bele, és miben nem, és nem tudom, de ez egy ilyen elenyésző, vagy szinte nem is érvényes része annak, ami maga az abúzus, hogy rólam, ellenem csinálnak valamit, visszaélés történik, teljesen mindegy, hogy milyen adatommal, képemmel, videómmal, generált videóval, amin az én arcom van, vagy ellenem használt bármilyen bosszúpornó, vagy bármilyen deepfake tartalommal. Tehát, hogy itt megint csak nem az elkövetőről beszélünk, hanem arról, hogy az áldozat az mit, hogyan csinált, meg hogyan nem jól csinálta, vagy mit kellett volna akkor, meg nem tudom jobban csinálnia. Tehát, hogy az egész teljesen, tényleg teljesen nonsens, és az az érzésem, tényleg az évek során, ahogy én is a pornó témájához újra és újra visszanyúlok, vagy amikor voltam mondjuk olyan előadásokon, ahol pedagógusokat próbáltak felvilágosítani arról, hogy ezeknek mi a veszélye, vagy alapvetően a pornóval mi a baj, vagy egyáltalán hogy lehet gyerekekkel erről beszélni, vagy őket megvédeni a hatásaitól. És mindig az derül ki, hogy igazából a pornó, arra senki nem akar ránézni, úgy teszünk, mintha az nem létezne, az egy ilyen sötétben történő, mindig valahol máshol valaki más nézi és csinálja, és az nem érint minket, és az nem lehet, hogy az a mi gyerekeinket, és az biztos, hogy nem olyan durva, és biztos, hogy nem olyan hozzáférhető. És valami, tényleg valami elképesztő szemellenzős, nem tudom, hozzáállással vagyunk, és el tudom képzelni, hogy mondjuk az akadémiában is, vagy ezekben az intézményekben még a nagyon jó indulatú, nem tudom, szereplők is, akik írnak ilyen policikat, azok egyszerűen, hát ebből a kultúrából jönnek, hogy a pornó egyrészt szerintem generációs dolog is ez, tehát, hogy akik mondjuk, nem tudom, 40-en, 50-en túliak, és mondjuk nagyon sok tanár 40-en, 50-en túli nő, egész egyszerűen nem pornón nevelkedett, nem fogyasztója, nem ismeri, vagy olyan emlékei vannak róla, ami mondjuk a 2000-es években, vagy a 90-es években volt, ami mondjuk ilyen magazinok szintjén megmaradt, tehát, hogy egész egyszerűen szerintem nincs is a realitásával tisztában egy csomó ember, aki mondjuk gyerekekkel van kapcsolatban, vagy aki mondjuk ilyen dolgokkal foglalkozik, vagy témákkal. Szóval el tudom képzelni, hogy ez tényleg egy ilyen sose néztünk oda, nem nézünk nagyon-nagyon oda, csak kicsit tudjuk, hogy igen, ez van, de hogy inkább ilyen technológiai szempontból, meg információs, meg média szempontból követjük a híreket, és tényleg nagyon nem esik szó, én is egy csomó ilyen tartalmat fogyasztok a YouTube-on, ahol az AI veszélyeiről vannak elemzések, akár nem tudom, informatikusok beszélnek róla, akár újságírók, és soha nem jön elő az, hogy egyébként a pornó szerepe ebben micsoda. Pedig hát, hogyha egy kicsit jobban utána néz az ember, az is kiderül, hogy a pornó hajt egy csomó technológiai újítást is, amióta digitális korban élünk, és hogy erről sincs szó, hogy mennyire így motorja is a pornó annak, hogy előjöjjenek technológiai újításokkal cégek. Abszolút. És amikor, bocs, még egy kicsi ilyen ventiláció, és aztán kapcsolódj rá bármelyik részére, de hogy amikor kijönnek az ilyen tech csávók, tényleg ilyen Mark Zuckerberg, Sam Altman, az összes ilyen Elon Musk, tehát eleve mondjuk tényleg, hogyha a múltjába vagy jelenébe is belenéz ezeknek a férfiaknak az ember, hát nem a feminizmusukról híresek, hogy finom legyek. Tehát, hogy egyáltalán nincs ezeknek a cégeknek a szemléletmódjukban sem, hogy mondjuk hogy kéne megvédeni a nőket és a gyerekeket bármilyen részétől ennek az egész őrületnek, csak az a lényeg, hogy profit és újítás és innováció és a nem tudom kapitalistákat meg a befektetőket boldoggá tegyük, és akkor így felteszik a kezüket, amikor megkérdezik őket, hogy amúgy így a biztonság, meg amúgy mondjuk akárcsak a felhasználók adatainak biztonsága, el se jutunk még a nők elleni erőszakig, messze sem. És akkor így felrakják a kezüket, hogy ja, hát igen, ez probléma lesz, meg ja, ezzel foglalkozni kell, igen, ez egy kérdés. És így köszi. Én ettől teljesen kivagyok, hogy olyan emberek kezében, meg olyan cégek kezében vannak az adataink, és visszamenőlegesen az összes digitális tartalom, ami valaha rólunk megjelent, vagy kín van az interneten, vagy amit mi feltettünk magunkról, ezt egyszerűen bedarálják ezek az appok, meg nyelvi modellek, meg képgeneráló modellek, semmit nem tehetünk ellene, és ez már megtörtént.
Igen, abszolút. És egyébként ez ugye most volt egy ilyen nagy váltás is ebben az évben, tehát amikor Trumpot megválasztották, ugye az összes, tehát a Meta konkrétan nem az, hogy fejlesztették volna azt, hogy hogyan lehet megvédeni felhasználókat, gyerekeket különböző ilyen visszaélésektől az Instagramon, vagy a Facebookon, ugye az Instagram sokkal elterjedtebb most már így a fiatalok körében, mint a Facebook, hanem hogy pont arról szólt, hogy el fogják engedni ezeket a próbálkozásokat, vagy vállalkozásokat, mert hogy igazából nem ez a fókuszok, és ugye volt ez, tehát hogy amikor így tényleg, ahogy így összeálltak ezek a tech vezetők ebben, hogy akkor ők mindenki AI-t akar, és igazából senki nem foglalkozik a biztonsággal, és onnantól egyébként, hogy ugye az X és Meta így gyakorlatilag egyszerre mondták ezt, ez egy ilyen kevésbé protestálható dolognak is tűnt. És egyébként ez az egész ilyen kérdéskör szerintem szintén nagyon érdekes, ugye ez a privacy.
Nagyon jó kérdés, hogy ezt hogy mondják magyarul, ez a szó állandóan eszembe jut, hogy fordítanám, mert nem tudom, a privacy, mint önmagában, mint szó, talán a magánszféra, vagy a személyes biztonság. Szóval szerintem több jelentése is van angolul.
Igen. És akkor kifejtem, hogy melyik aspektusai érdekelnek engem, mert ugye sokszor ez a személyes adatok védelméről szól online, és hogy például ugye nagyon sok ilyen próbálkozás van, hogy akkor vezessenek be korhatáros belépést pornó oldalakra, amit egyébként több amerikai állam is be tudott vezetni, és egyébként lesznek országok, akik ezt bevezetik, de ugye mindig az volt ez ellen az ellenkezés, hogy de hogy akkor ez a személyes adatait a használóknak sérti, tehát hogy a személyes adatok védelmét sérti, mert hogy akkor meg kell adnod a születési dátumodat, stb. Egyébként szerintem nagyon érdekes, hogy ez addig nem érdekelt őket, amíg mondjuk csak a banki adataikról volt szó, vagy arról, hogy ugye ezek az algoritmusok követik azt, hogy milyen tartalmat fogyasztasz, és felhasználják egyébként következő tartalmak promotálására, vagy készítésére, tehát hogy már maga egyébként a pornóipar egy nagyon érdekes boostot, meg fejlesztést adott ezeknek az algoritmusoknak, amik szintén egyébként felhasználnak AI-t, de hogy onnantól kezdve, hogy ez mondjuk névhez meg életkorhoz köthető, ugye ez a protestálás, és akkor a privacy-nek ez a másik vonulata, ami az angolban van, tehát amit most mondta, ez a magánszféra, az intim dolgok védelme, ami meg ebben az egész ügyben szerintem a nők oldaláról lenne nagyon fontos, tehát hogy ez így nem létezik, ugye a pornó gyakorlatilag megszüntette a nőknek az intim szféráját, tehát hogy a pornófilmek, ugye bárki hozzáférhet, bárki felhasználhatja, úgy, ahogy akarja, nem is tudja az a nő, aki ebben van, és akkor ugye ez kiterjed úgy, hogy ugye tudjuk, hogy ez nagyon hozzájárul egyébként szexuális erőszakhoz, utcán lévő zaklatásokhoz, munkahelyi zaklatásokhoz, stb., mert hogy van ez a fajta ilyen tárgyasító hatása. Tehát, hogy annak érdekében, hogy használók, és tényleg nagyon nagy százalékban férfiak személyes adatai védelmét tudjuk biztosítani, és hogy ezek a cégek tudják biztosítani, teljesen beáldoztuk egyébként a nőknek a magánszféráját, a testükhöz való jogot, és azon felül rendelkezés jogát. Szóval szerintem ez egy nagyon érdekes kérdés ebben a privacy dologban, és akkor igen.
Igen, most erről az jutott eszembe, hogy nem tudom hányadik hír, meg botrány van már Magyarországon is, foglalkoztunk vele a Partizánon is, de most lehetett olvasni egy olasz esetről, amikor olyan csoportok jönnek létre Facebookon, Discordon, bárhol, ahol férfiak tízezrei töltenek fel olyan képeket, videókat, amiket nőkről vesznek fel az utcán, vagy a családjukban. És tényleg én is nagyon hiányolom azt, hogy mikor lesznek a nők fókuszban ezzel kapcsolatban, mert itt is állandóan az a probléma, hogy az adott platform nem hajlandó, vagy csak nagyon-nagyon-nagyon ritkán és nagy nyomás miatt hajlandó eltávolítani ezeket a csoportokat, mert hát egyrészt a szólásszabadság, mint hangzatos érv, amit felszoktak hozni, meg ez a felhasználóknak a személyes adatainak védelme, meg hogy egyáltalán a platform is felteszi a kezét, hogy hát nem én vagyok az elkövető, én csak a platformot biztosítom, az nem bűn, és akkor itt kb. El van intézve, és hiába akár mondjuk meg is szüntetnek ilyen csoportokat, újabbak és újabbak fognak felbukkanni, és akkor ugye megint csak oda lyukadunk ki, hogy a gyökerével kéne foglalkozni a problémának, hogy miért gondolja férfiak milliói, miért gondolják azt a világon mindenféle módokon és platformokon, hogy oké, a nőket ilyen módon megalázni, felhasználni, visszaélni ellenük, erőszaknak kitenni. És nem beszéltünk még egy olyan aspektusáról ennek, ami túlmutat azon, hogy valós nőkről készülnek képek, videók, és azokat hogy manipulálják, de hogy már az is ugye egy újabb, nem tudom, technológiai része ennek, hogy ugye nem létező nőket lehet generálni. És akkor itt is tárháza van annak, hogy milyen szinteken, tehát hogy vagy pornót generálnak, amiben nem létező nők vannak, vagy ugye vannak most már ezek az AI társ applikációk, ahol generálhatsz magadnak egy romantikus partnert, itt ugye mindig elő szokott jönni a több mint 10 éve készített film, a Her, ami ezt egészen eszméletlen módon előrevetítette, hogy mi történik akkor, hogyha egy nem létező AI társba szeret bele az adott ember. Itt most ugye kifejezetten egy férfiról volt szó, aki beleszeretett az AI társába, aki nyilván egy ilyen nagyon szexi nő volt, a Scarlett Johansson volt a hangja. Majd egy ilyen zárójeles kitérő, ezt azért hoztam be, mert van ennek egy ilyen nagyon érdekes része, ami a való életbe is kivetül, de azt akarom mondani, hogy szokott az is érv lenni, hogy ha nem létező nő, és erre utaltál te is, hogyha nem létező nő, vagy a nő nem vett részt abban az abúzusban, abban a jelenetben, hogyha egy nem létező nőt generálok, akkor ez nem is ártalmas, mert akkor nem... Nincs áldozata ennek az egésznek, ami történik, és ez igazából akkor nem káros. És hát itt is megint szerintem a feminista szemüveg hiányzik, és erre utaltál az előbb te is, hogy van valós életbeli hatása a nők számára annak, ami a pornókultúra és a pornókultúrában történik, és ami a pornóban történik, és ez a nők dehumanizálása, ami ugye globális társadalmi szinten megvalósul. És itt még a szexrobotok is eszembe jutnak, hogy azt is szokták ugye felhozni, hogy akkor gyártsunk az elkövetőknek, meg a pedofil férfiaknak guminőket, és akkor ott majd kiélik magukat, és akkor el van intézve a probléma.
Igen, pont ezt értem fel, én is a robot. Egyébként ez egy érdekes, mert ugye, tehát ami még egy ilyen ezzel párhuzamosan futó diskurzus egyfajtában, és ugye még mielőtt az AI-be jött volna, az, hogyha férfiaknak van hozzáférése prostituáltakhoz, akiket meg tudnak erőszakolni, és ki tudják élni ezeket az erőszakos képzeleteiket, akkor ez majd nem érinti a barátnőiket, meg a feleségeiket, amiben ugye az volt ignorálva, hogy amúgy a prostituált nők valódi
nők,
akik nagyon sokszor tönkre mennek, belehalnak ebbe az iparba, és akkor ennek jött ez a folytatása, hogy de hogyha akkor hogyha AI, meg hogyha robot, stb. Én erre megint azt tudom mondani, hogy az AI az alapvetően már létező képeket használ, és igen, tudjuk, hogy egyébként egyre többször a szintetikus képeket használja föl, de hogy itt megint nem azzal foglalkozunk, hogy egyébként miért élünk egy társadalomban, ahol a férfiak nagyon nagy százalékának erőszakos szexuális vágyai és fantáziái vannak, és hogy ez honnan jön, és hogy ugye a feminista válasz erre az, hogy ez nem egy biológiai veleszületett dolog, hanem az, hogy egy nők elleni erőszakos társadalomból jönnek. Szóval ez nem egy ilyen vákumba rakható dolog, és hogy egyébként ez nem csak, tehát a szexuális erőszak az nem csak konkrétan a szexuális erőszak aktusa, hanem ugye nagyon sok minden más, tehát szóbeli szexuális zaklatás, úgy általában szexualizált erőszakos élethelyzetek, amikben a nők egyfajtában élnek, tehát hogy a buszon, a munkahelyünkön, stb. Tehát hogy ezek mind hatnak arra, hogy milyen a férfiaknak a nők képe, és azt gondolom, hogy itt nem, tehát, hogy nem csak azt kell kivenni az egyenletből, hogy ne történjen konkrét fizikai, szexuális erőszak, hanem az, hogy maga az egész környezet, társadalmi környezet, egy ilyen szexuálisan hosszilis környezet nagyon gyakran nők számára, és ezek a technológiák, ezek ezt csak fűtik. És akkor egyébként, hogyha eltérünk az erőt, tehát hogyha elmegyünk magától az erőszak témától, és csak arra nézünk rá, hogy milyen emberi kapcsolatokat szeretnénk, hogy milyen, hogy egyenlőséget szeretnénk, nemek közötti egyenlőséget, hogy egyenlő kapcsolatokat szeretnénk, stb., akkor ez meg egy egészen más kérdéssort nyit ki abból a szempontból, hogy mi történik, amikor tech és szintetikus dolgokkal pótoljuk egyébként az emberi kapcsolatokat. És ugye nagyon sok kutatás van arról, hogy egyre magányosabbak az emberek, hogy egyre jobban elszigetelődnek az emberek. Most ez nagyon nagy téma a kamaszok körében, hogy a fiúk sokkal magasabb szintű magányról számolnak be, mint a lányok. Ez nagyon sokban köthető ahhoz, hogy így az internet világában, a technológia világában élnek, és hogy pornót néznek, ami tehát blokkolja azt, hogy tudjanak szeretetteljes, egyenlő, közeli kapcsolatokat kiépíteni. Egyébként nem csak intim szexuális kapcsolatokat, hanem baráti kapcsolatokat is akár, vagy bármi. Szóval, hogy ez meg egy egészen más szintje ennek, és ez megint nagyon összekötődik így a dehumanizációval, tehát hogy én nem csak azt látom problémának ebben, hogy azt a konkrét szexuális, vagy azt az erőszakos aktust, hanem ez egy sokkal, ennek sokkal nagyobb a holdudvara. És egyébként meg a szexrobotokra visszatérve, szóval ez megint tényleg sok ilyen téma van, meg filmek erről, hogy akkor ebbe tényleg bele szeretnek férfiak. Egyébként én több dokumentumfilmet láttam erről, ahol egyébként elmondják, hogy nem tudnak nőkkel kapcsolódni, vagy hogy azért használják, mert egyébként a nők nem csinálják meg azt, amit azokat a szexuális fantáziákat, amiket ők szeretnének. Szexrobot cégek elmondják, hogy ugye visszaküldik a szexrobotokat férfiak, hogy javítsák meg elképesztő mennyiség, tehát hogy olyan szinten
brutalizálják őket,
és igen, tudjuk, hogy vannak ezek az ilyen szex expók, ahol meg lehet nézni ilyen különböző új technológiai fejleményeket, ezeket is leszokták, tehát hogy még az ilyen publikus terekben is oda mennek és leszedik ezeknek a szexrobotoknak a mellét, szétizélik őket, tehát hogy ne legyenek illúzióink arról, hogy egyébként hogy ezek általában nem a szeretetteljes kapcsolatokat helyettesítik, hanem további erőszakra adnak egyszerűen csak egy másik platformot.
Vissza akartam térni csak egy pillanatra a Her című filmre, ugye itt Joaquin Phoenix a főszereplő, aki beleszeret az AI társába, Scarlett Johansson a hangja, és amikor az OpenAI kihozta a ChatGPT-4o modelljét, akkor megjelent egy videó, amiben egy férfi teszteli ezt az új modellt. Audion keresztül, tehát hangüzenetekkel kommunikálnak egymással. Az egyik youtuber egymás mellé tette a Her című filmből az egyik jelenetet, amikor először beszél az AI chatbotjával a Joaquin Phoenix. Emellé a videó mellé ez egy ilyen bemutató videója volt az OpenAI-nak, amiben teszteli ez a férfi az új modellt. És egyrészt kiderült az is, amit én nem tudtam, hogy a Scarlett Johanssont megkereste az OpenAI, hogy legyen a hangja ennek a modellnek. Scarlett Johansson nem egyezett ebbe bele, és aztán kihozták a modellt egy szinte teljesen ugyanolyan hangú nővel. És nem csak, hogy hasonló a hangja, de szinte ugyanúgy flörtöl ez a modell a felhasználóval. És valami egészen elképesztő az, hogy ez így teljesen nyilvánvaló, és senki nem is kérdőjelezi meg, hogy az AI chatbot az miért flörtöl velem, és miért van egy ilyen szexi nőcis hangja, és hogy ez mi az Isten. Tényleg valami eszméletlen, szerintem mentális hatásai is vannak ennek, amit még nem tudunk felmérni, vagy hát már meg is jelennek ennek ugye jelei, hogy milyen pszichózisokba tudnak esni emberek az AI chatbotoktól, meg a különböző appokon ezektől a generált modellektől, vagy generált karakterektől, meg hogy szerelembe esnek, meg hogy teljesen elvesztik a realitás érzéküket. Ez is valami nagyon-nagyon félelmetes dolog, de hogy tényleg olyan pornokultúrában élünk, ahol már fel sem tűnik, hogy az egyik legnagyobb cég, leginkább használt modellje az flörtöl az adott felhasználóval.
Igen, és ugye egyre több sztori kijön, hogy egyébként milyen ilyen szerelmi diskurzusokba ment bele, akár kamaszokkal, hogy milyen képeket adott ki kamaszoknak ez a modell, stb. És egyébként igen, ez egyébként nekem most a következő tanulmányom az erről fog szólni, ezekről a chatbotokról, és azt nézem meg, hogy a pornóról milyen diskurzusokat mutatnak, és nagyon érdekes, majd egy pár dolgot, majd van egy-két dolog ebből, amiről akarok most is beszélni, mert hogy ezek a chatbotok annyira egy ilyen most már természetesnek vett tudást generáló eszközök igazából, és ugye az oktatás világában most mindenki arról beszél, hogy akkor hogyan tudunk AI kritikus oktatást bevezetni, hogy ezt megkérdőjelezni, hogy utána nézni dolgoknak, stb., de hogy alapvetően azért ez egy elég, tehát nagyon sok téren nagyon problematikus, hogy ez egy ilyen készen adott tudást generál, amit egyébként ugye senki nem ellenőriz, de hogy szerintem ez szexuális, meg szexuális felvilágosítással kapcsolatos kérdésekkel kapcsolatban még egy másik szint, vagy egyébként ugye emberek tudjuk, hogy most terápiára használják, stb. És akkor erre van például megint előjön ez hogy ugye ezek privát kérdések, hogy akkor meg tudod őrizni a privacy-det a saját személyes, tehát hogy senki, nem tudom, hogyha ciki kérdéseket akarsz feltenni, akkor ugye itt senki nem tud hülyének nézni, vagy ilyesmi, de hogy ezek nem leellenőrzött válaszok, amiket ezek a chatbotok adnak, és hogy így a pornóval kapcsolatban is egyébként egy ilyen teljesen kritikátlan válaszokat és tudásokat adnak át, és ez szerintem nagyon aggasztó, hogy úgy tűnik, hogy ez lesz hogy ezek az eszközök azok, amik benne inkább ugye megtaláljuk a válaszainkat, és egyre többen felhasználják egyébként konkrétan oktatási helyzetekben is, stb. És akkor itt az egyik dolog, amit be akartam hozni, ami egyébként szintén ugye a technológiához nagyon kötődik, az OnlyFans, ami ugye még a COVID nagy technológiai ugrását mutatta, ugye, ahol azt hiszem 500%-kal nőtt egyébként a forgalma ennek a platformnak. Ugye az OnlyFans az egy olyan platform, ahol bárki egyébként ajánlhat fel online tartalmat. Ugye ezt szokták mondani, hogy hát ez nem csak egy pornó oldal, mert hogy nem tudom, főző órákat is tarthatsz, stb. De hogy ugye ami történt, az, hogy már előtte is egyébként nagyon sok online szexvásárlással, tehát hogy gyakorlatilag online prostitúcióval foglalkozó oldal volt, és ugye mikor a COVID idején nagyon sok lockdown volt, stb., akkor ugye ide jött át nagyon sok egyébként prostitúciót kereső férfi, és ugye nagyon sok nő elsősorban, vagy többnyire nő kezdte el itt árulni a szexuális szolgáltatásait, és azt figyeltem meg így a chatbotoknál is, hogy teljesen átvették ezt a diskurzust, és hogy így nyomják, hogy az OnlyFans az etikusabb pornó. Tehát ez is egy ilyen technológiai fordulat volt, és hogy akkor hogyan épült be úgy a társadalmi diskurzusba, hogy ez a jobb választás, mint azok a pornó oldalak, amikért nem fizetsz, ami ugye feminista szempontból megint egy ilyen, tehát hogy ezt a feminista tudás nagyon régóta mondja, hogy pont egyébként az, hogy fizetsz egy szexuális szolgáltatásért, az ellehetetleníti bármiféle beleegyezést, hogy ezt egyébként szexuális erőszakként kéne kezelni, stb., és mégis valahogy most, és ezeken a chatbotokon is így az OnlyFans lett az, ami így ellene megy egy kicsit így a mainstream pornókultúrának, ami szerintem teljesen megdöbbentő.
Hogyha fizetsz érte, akkor az ellehetetleníti a beleegyezést. Ugye a prostitúcióval kapcsolatban is van ez folyamatosan, ez a fajta vita, hogy hát, hogyha valaki prostituált, akkor ő beleegyezett. Tehát, hogy hiába történik fizetés, ő neki ez a foglalkozása idézőjelben, tehát beleegyezett, tehát bármit meg lehet vele tenni, ki van fizetve, stb. És hogy ez is megint csak, hogyha a beleegyezést vesszük alapul, meg hogyha így ferdítjük el ezt az egészet, hogy erre fókuszálunk, akkor megint csak kihagyjuk azt a részt, hogy ja, tehát akkor azzal a nővel bármit meg lehet csinálni? Teljesen mindegy, akkor a felelősség semennyi nincs az elkövetőn, vagy a vásárlón? És nyugodtan abuzálhatja azt a nőt? Még akkor is, hogyha az a nő beleegyezett pénzért, vagy tehát, hogy nem is vizsgáljuk egyébként, hogy milyen gazdasági háttér miatt válnak nők prostituáltá, meg egyébként mennyire önkéntes az a prostitúció, amiben ők részt vesznek. Zárójelbe zárva, de hogy itt is megint csak kimarad ez a jó nagy része ennek.
Abszolút, és ez az, amit korábban mondtál ezzel kapcsolatban, hogy egyébként tényleg nagyon sokan vagy csak nincsenek kapcsolatban, meg tisztában azzal, hogy mi is a pornokultúra, hogy mi is a prostitúció kultúrája, hogy a férfiak hogyan maradnak egyébként teljesen láthatatlanok ebben. Tehát, hogy most már egyébként jön neki akadémiai tanulmányok is arról, megelemzések az ilyen különböző fórumokról, ahol férfiak arról számolnak be, hogy milyen volt az élményük különböző prostituáltakkal, stb. De hogy korábban is egyébként nagyon sok fórumot csak így meg lehetett nézni, tehát hogy aki ezeket olvassa, annak így nincs illúziója arról, hogy ezek a férfiak nem beleegyezést keresnek, és nem azt keresik, hogy ez a nő is jól érezze magát, és visszakapcsolódva az oktatásra, ez egy nagyon nehéz valóság, hogy ezt hogyan is lehet behozni, meg hogyan lehet úgy csinálni, hogy ne egy ilyen eszencialistán férfi ellenes, vagy egy ilyen determinisztikus dolog legyen, hanem hogy egy ilyen figyelemfelhívó, és valami, ami ellen akarunk dolgozni, meg mi ellen érzékenyíteni szeretnénk, mert hogy tényleg ez a valósága ennek, és nem az, hogy valakik távol nézik a pornót, meg használják a prostituáltakat, hanem ez egy ilyen teljesen mindennapi bevett, főleg ugye a pornóhasználat. És az OnlyFans egyébként pornó oldalként tekintünk rá, de egyébként valójában egy online prostitúció oldal, mert hogy az emberek nem csak előre felvett videókat fogyasztanak, hanem tényleg kérhetnek személyre szabott videókat, beszélhetnek ezekkel a nőkkel ott. Tehát, hogy ez egy sokkal, sokkal személyesebb kapcsolat, amit egyébként így sok chatbot egy ilyen pozitívumnak ábrázol, de hogy valójában ugye sokkal nagyobb fenyegetettséget jelent ezeknek a nőknek a számára. Azt is tudjuk adatokból, hogy egyébként az OnlyFans felhasználók, tehát férfiak, akik bejelentkeznek, legnagyobb részük egyébként házasságban élő férfi. Tehát megint ez a nem azok, akik a szexrobotokat úgy képzeljük el, hogy egyedül élnek a pincében, és akkor veszik a szexrobotokat, hanem egyébként így a társadalomban élő, a házasságban élő, nőkkel élő férfiak. És akkor megint erről szerintem kell beszélni, hogy ez egyébként hogyan is fér be egyenlő párkapcsolatokba, hogy férfiak pornót fogyasztanak, hogy férfiak online pornószolgáltatásokat áruló nőkkel állnak kapcsolatban, használják ki őket, stb. Egyébként ezzel volt egy ilyen sztori is, hogy kiderült, hogy a nőnek az apja volt az egyik legnagyobb felhasználója az oldalának. Jézus. Tehát, hogy így ez a 20 éves nő az apjával beszélt. Ez egy, szóval, igen.
Igen.
Ne, és bocs, még az OnlyFans az, és akkor visszatérve így a Zuckerberg, meg Meta, meg ilyenek, tehát hogy az OnlyFansnek egyébként az elterjedéséhez rengeteget adtak hozzá ezek a közösségi oldalak. Én azt néztem, hogy még a Twitter, ami ugye most már X, egyébként 61%-a az annak, ami így az OnlyFansre küldi a közösségi média felhasználókat, ugye a TikTokon és a Redditen és az Instagramon is rengeteg ilyen OnlyFans tartalom van. Most azt néztem, hogy a TikTokon 4,2 millió találat van az OnlyFans hashtagre, és akkor az csak egy hashtag, amit megnéztek, tehát hogy így, és ugye ezek azok a közösségi oldalak, amit egyébként tényleg tínédzserek is használnak. És most már egyre többen írnak arról, hogy egyébként tínédzser lányok arról beszélnek, hogy ők OnlyFans sztárok szeretnének lenni, mert van egy ilyen elképzelés, hogy ott többet lehet keresni, mint bármilyen ilyen más fiatal nőknek elérhető munkában, stb. Tehát, hogy ez szerintem ez most az ilyen nagy platformja ennek a további online nők elleni erőszaknak.
Évkezdő adásnak nem annyira nem tudom, lelkesítő, de én nagyon örülök, hogy beszélünk erről, és akkor kizumolnék még jobban ebből az egészből, mert tényleg most már nagyon sok részét és rétegét kitárgyaltuk ennek, és nyilván lenne mit tárgyalni róluk. De hogy ami emögött van, mindig eszembe jut egy beszélgetésem egy fiatal lányjal, emlékszem, hogy a Colorado Fesztiválon standoltunk a Nanével pár évvel ezelőtt, workshop is, meg így beszélgetések, random fiatalokkal, akik odajöttek, nyilván sok lány, vagy hát többnyire lányok szoktak így a nőszervezetek sátrához odajönni. Akkor az egyik lány, akivel beszélgettem, nem értette, hogy mi baj a pornóval, úgy alapvetően. És nyilván a fiataloknak, és most már a lányoknak is egyre nagyobb százaléka gondolja azt, hogy a pornó fogyasztás az normális, és kívánatos, és elvárt, és nem tudom, és azt valóban, tehát hogy a nők, a lányok azért így az évtizedek során megfigyelhető, hogy mennyire internalizálták azt a szemléletmódot, hogy nekik is ezt érdemes és kell és jó fogyasztani, és hogy ez a szexualitásnak egy ilyen normális része. Szóval nagyon érdekes volt, mert abban a helyzetben találtam magam, hogy én is, tehát hogy így elmondjam, hogy szerintem, és valahogy érveljek, hogy szerintem miért nem oké a pornó. Mert ugye jönnek ezek a szokásos ellenérvek, hogy de hát mi baj van, hogyha én olyan pornót nézek nőként, amiben olyan jelenet van, ami ilyen, nem tudom, nincs benne erőszak, és egyébként nagyon is finom, meg soft, meg semmi gáz nincs vele, meg hogy etikus pornó, meg stb. Stb. Szállnak az ilyen kifejezések, hogy feminista pornó, meg nem tudom. És hogy mi a baj, hogyha ő ezt az örömszerzésre használja. Azt mondtam neki, hogy tegyük fel azt a kérdést, hogy honnan jön ez a szemlélet, hogy a szexhez, tehát a szexuális aktushoz, örömhöz, intimitáshoz kell az, hogy nézzek egy képet vagy videót, vagy elképzeljek egy pornográf jelenetet, ugye nagyon durván beégnek ezek a képek és videók az agyba, főleg, hogyha fiatalkorúak kezdik el nagyon, nagyon kicsiként ezeket fogyasztani, és még nincs, akár nincs is egyébként húsvéremberrel semmilyen élményük, szexuális élményük, vagy ilyen próbálkozásuk, vagy felfedezésük. És akkor mondtam neki, hogy tegyük fel ezt a kérdést, vagy hogy tegye fel ezt a kérdést magának, hogy miért van szükség arra, hogy más embereket nézzek, ahogy szexelnek. Most tegyük félre az erőszakot, tegyük félre az egészet. És hogy ez milyen formákban van manapság, meg milyen ipari szinten van, meg mennyi pénz van benne, meg üzlet, meg lalala, meg hagyjuk azt, hogy egyébként hány nőt abuzálnak ezekben a filmekben, mindent tegyünk félre, mondjuk azt, hogy igen, nagyon etikus jelenetet nézünk, de miért van az, hogy nekem kell egy képet látnom? És akkor elgondolkozott ez a lány, és így mondta, hogy basszus, tényleg, hogy ez fel se merül most már ebben a kultúrában, hogy ez hogy lett normalizálva, és aztán persze az, hogy milyen aktusokat várnak el a egyre fiatalabb lányoktól, meg hogy most már a folytogatás normális, meg az anál, meg az összes ilyen nagyon durva, abuzív aktus, és most már nem is tartják a lányok ezt abuzívnak, hanem kifejezetten mondják, hogy ez nekik kell, és jó, és akarják csinálni, és ez, engem ez minden alkalommal annyira elkeserít, és annyira, ha valamitől így nagyon-nagyon-nagyon elszomorodom, az, hogy a fiatal lányok mit gondolnak normálisnak a szexben.
Igen, egyébként ez tényleg nagyon elkeserítő, és tényleg nagyon sokan számolnak be erről, meg úgy csinálnak, mint hogyha tényleg ők akarnák, vagy tényleg egyébként úgy gondolják, hogy ők akarják. Én egyébként ezért gondolom, hogy nagyon fontos nagyon korán erről, nagyon fontos nagyon korán elkezdeni erről beszélni, egyszerűen meg kell próbálni megelőzni a technológiának ezt az elérését. Én ugye nagyon, tehát amit említett, hogy én a Patent Egyesületnél dolgoztam, és nagyon, tehát 3 évig jártunk különböző iskolákba, volt saját csoportunk, stb., és nagyon sok korosztály láttam. És egyébként így, mondjuk amikor 12 évesekkel beszéltünk, akik egyébként már többen láttak pornót az osztályból, többen még nem láttak, de persze tudták, hogy mi az, stb. Tehát, hogy ott egyébként van egy ilyen sokkal nagyobb kérdőjel mindenki, tehát a fiúkban is egyébként, hogy így, hogy most tényleg a lányok ezt élvezik, ezt akarják, stb. Tehát, hogy így megkérdőjeleződnek ezek a dolgok, és mondjuk 3-4 évvel később, 16-17 éveseknél már sokkal alapabbnak veszik, vagy már átformálódik az igényük. Szóval, hogy nagyon fontos minél előbb, és nagyon fontos beszélni a szexnek így a jó részeiről, hogy igen, hogy azt alapozzuk meg, és ne csak az erőszak ellen kell ilyen menni, vagy az ellen, hogy igen, ilyen kérdések, hogy egyáltalán miért van szükség ezekre a képekre. És akkor ez a másik, ugye, hogy nagyon sokszor összekötik, hogy de hogyha a pornó ellen beszélsz, akkor a maszturbáció ellen beszélsz, meg a szexualitás ellen beszélsz, meg stb. És azért én láttam most már több ilyen, tehát hogy mondjuk Svédországban több ilyen feminista szervezet ad ki antipornó oktatási anyagokat. Mindig elmondják, hogy itt amúgy a maszturbációval semmi probléma, ez egy tök jó ilyen önfelfedezési, meg párkapcsolatban is egyébként egy ilyen tök jó szexuális aktus lehet, hogyha az emberek akarják, de hogy miért kell a pornóval ennyire összekapcsolni, szóval szerintem ez egy jó kérdés, és én ezért, tehát hogy én alapvetően, amikor elkezdtem szexuális oktatásról foglalkozni, nem akartam pornóval foglalkozni, hanem én így egy csomó minden kérdéssel, de hogy az van, hogy mindig ide jutunk vissza, tehát bemész egy osztályba, beszélgetsz egy kamasszal, megnézem a tanulmányokat a szexuális oktatásról, és sajnos annyira jelen van, hogy muszáj ezzel foglalkozni, de hogy igen, egyébként engem ez a része is innen elszomorít, hogy egyébként egy csomó mindenről lehetne beszélni, hogyha ez nem jönne, és tenné be a forgatókönyveket, tenné be az erőszakot egyfolytában így az útjába annak, hogy így a fiatalok a szexualitásukkal kísérletezhessenek, vagy foglalkozhassanak máshogy.
És akkor még nem beszéltünk arról, hogy mennyire traumatizálóak ezek a dolgok. Szóval, hogy az, hogy egyébként milyen hatása van annak, hogy nagyon durva erőszakos aktusok válnak szexualizáltá és internalizáltá, az mit eredményez aztán. Persze érintettük azt, hogy mennyire érzéketlenít a húsvér kapcsolatok felé, de hogy ilyen korán találkozni ilyen brutális képi anyagokkal, és az még szexualizálva is van, és az még mondjuk egy ilyen önkielégítéssel együtt egyrészt titkos és sötét és szégyenérzettel társított, és egyébként szexualizált, és egyébként traumatikus élmény. Tehát, hogy szerintem tényleg nagyon-nagyon fel kellene vértezni az oktatásban résztvevőket, vagy fiatalokkal dolgozókat azzal kapcsolatban, hogy ezt hogy lehet kezelni, és hogy... És egyáltalán mi az, hogy szexuális trauma, és mi az, hogy vizualizációs ingerek, és milyen durva ilyen benyomásokat hosszú távra okoznak ezek a képi anyagok. És akkor visszatérve arról, amiről az adás is szól, hogy és egyébként minek vagy kitéve, hogyha téged használnak fel ilyen képi anyagokban. Szóval itt olyan szintű, nem tudom, felkészültség kéne, hogy a fiatalokat valahogy tudatosabbá tegyük azzal kapcsolatban, hogy mi történik velük.
Igen. És egyébként ez van szerintem még így a technológiában, és ez már tényleg csak az, hogyha bejön egy kép, amit említettél, tehát hogy így leválaszt így a másikkal való kapcsolatot, de így az önmagunkkal való kapcsolatról is. Tehát ez szerintem egy másik nagyon fontos téma, hogy így a saját testünkkel annyira, egyébként nagyon sok minden a társadalomban dolgozik az ellen, hogy legyen egy autentikus kapcsolatunk a saját testünkkel, de tényleg egyébként a pornóképek, stb. Az így nagyon beleáll, és az is, tehát hogy erről is vannak kutatások, hogy mondjuk hogyan rontja a lányoknak önképét, egyébként fiúknak is az önképét, hogyan állnak a saját testrészeikhez, a saját orgazmusukhoz, stb. Tehát, hogy elveszi a... Igen, igazából így berak egy ilyen technológiát így mindennek a közepébe.
Örülök, hogy így kizomultunk a végére. Egy csomószor gondolkozom azon, hogy lehet úgy nőként szexről, szexualitásról beszélni, hogy az... Szóval az annyira szar, hogy ugye egy pornokultúrában erről beszélni egyrészt nagyon nehéz, már nőkkel is én azt tapasztalom, szóval, hogy így lefejteni ezeket a burkokat, meg így leszedni az ilyen pornósított, szexualizált gondolatainkat, meg asszociációinkat a szexről, az, hogy mennyire nehéz a nőknek a saját testükben maradni szex közben. Így ismerősökkel is beszélgetve egy csomó olyan élményt hallok, hogy így nők újra felfedezik a szexet, a testüket, és próbálják lefejteni mondjuk a korábbi pornófogyasztásból született ilyen beidegződéseket, képeket, vagy hogy önmagukat kívülről nézik, vagy hogy szex közben nem tudnak igazából önazonosan, vagy autentikusan viselkedni, mert egy ilyen felvett performatív viselkedést hoznak a pornó miatt, vagy akár, ha nem is ők fogyasztották, de a férfi, akivel vannak, vagy a partnerük fogyasztja, és várja el, vagy legalábbis így kimondatlanul is ott van az, hogy ezt így elő kell adni, és hogy nézze ki jól közben. Szóval, hogy annyi minden van, amit kéne szerintem így nőknek is egymás között is, meg magukban is így tudatosítani, és annyira kevésszer történnek ilyen beszélgetések, amikor le tudjuk fejteni ezeket, meg egyáltalán mondjuk van egy ilyen alapvető feminista szemléletmód, amivel lehet kezdeni az egész beszélgetést, hogy igen, ezzel probléma van, hogy nem te vagy a, nem tudom, frigid, prűd fapicsa, hogyha nem akarod, hogy a férjed pornót fogyasszon, szóval olyan mélyre kell menni, meg olyan önismereti munkákat kell végezni, ami hát kár, hogy egyáltalán így elvárható kéne, hogy legyen, vagy hogy elvárjuk önmagunktól is, hogy ezt így lebontsuk, mert tényleg ilyen nagyon durva.
Nagyon durva, és most eszembe jutottam, hogy az előbb említetted ezt a felkészültséget is, hogy hogyan tudjuk egyáltalán mi, tehát felnőttek, akik mondjuk gyerekekkel foglalkozunk, felkészülni arra, hogy gyerekekkel erről beszéljünk, de szerintem, és tényleg nagyon nagyon ijesztő az egész, meg ilyen nagyon-nagyon soknak tűnik, és igen, szerintem nagyon fontos egyébként így ez az önismereti kérdés egyébként szakembereknek, vagy tanároknak, vagy egyébként szülőknek, tehát bárkinek, aki egyébként gyerekekkel erről akar beszélni, és ez nagyon sokszor szerintem tényleg az akadálya annak, meg egyébként sajnos az is az akadálya, hogy ugye nagyon kevés forrás van, tehát így pont azt, hogyha így rá akarsz keresni, hogy beszéljek a gyerekemmel pornóról, stb., akkor nagyon sok káros anyag jön fel, tehát még aki meg is próbál valahogy utána nézni, meg felkészülni, akkor nagyon-nagyon nehéz, és tényleg az, hogy így nagyon fontos ebben egyébként tényleg a feminista hozzáállás, a nők tehát a nemek közötti egyenlőség AI-re való rálátás, mert egyébként tényleg nagyon sok anyag van pornóról, amiről nincs is szó arról, hogy ez mennyire különböző módokon érint férfiakat és nőket és lányokat és kamasz fiúkat. Tehát egy erről muszáj beszélni egyébként, hogyha valami a lehető leginkább bináris társadalmi nemi dolog, akkor az a pornokultúra, tehát hogy mennyire durván tolja még mindig ezt a nagyon feminin, nagyon maszkulin ilyen polaritást, és igazából közben én nagyon sokszor láttam azt, hogy tanárok nagyon tisztában vannak az, hogy mi történik gyerekek között, gyerekek is nagyon jól meg tudják fogalmazni azt, hogy így ezzel milyen negatív érzéseik vannak, milyen pozitív érzéseik, tehát egy csomószor egyébként szerintem, hogyha meg nagyon sokat láttam azt, hogyha valaki elmegy önismerettel foglalkozni, akkor egyébként mennyire egy pár információ, vagy egy pár megerősítés, ami egyébként inkább egy ilyen feminista rálátást a dolgokra, akkor ez így hogy be tudja indítani utána egyébként más témákkal kapcsolatban is, mert hogy igazából nem azt kell elérnünk, hogy az oktatásban, vagy az önismereti terápiákban mindenre adjunk választ, hanem az, hogy kialakuljon egy újfajta szemlélet, és szerintem egyébként ez egy nagyon logikus szemlélet, tehát hogy tényleg, hogyha beindítod, akkor utána egy csomó minden így összeáll, uh-huh. összeáll a kép, és hogy igazából szerintem sokszor az a probléma, hogy nincs is semmiféle próbálkozás arra, hogy ez legyen, és akkor élünk egy ilyen nagyon patriarchális, nőgyűlölő társadalomban, ahol én mondjuk a Turnionnál ilyen egy-egy foglalkozásokat tudtunk tartani, de már annál úgy éreztem, hogy így ott így megmozdultak dolgok. Szóval, hogy igazából, és ami szerintem még ebben így, ami én szerintem így az oktatásban erre nagyon nagy lehetőség lenne, az, hogy tényleg csoportokban vannak az emberek, ami megint tud egyébként arra teret adni, hogy akkor több bullying legyen emiatt, meg kiéleződjenek osztályokon belüli konfliktusok, stb. Tehát ellen nagyon érzékenynek kell lenni. De hogy sokkal nagyobb változások tudnak történni, amikor kis csoportokban, meg akár tanári közösségekben történnek egyébként beszélgetések, mint amikor mindenki csinálja az egyéni terápiáját. Tehát én ebben egyébként nagyon hiszek, hogy az iskola, és akkor egyébként itt most nagyon sok más kérdés is be tud jönni, de hogy ez alapvetően lehet egy közösség arra, hogy ilyen nagy társadalmi nyomásoknak, meg kulturális elvárásoknak egy ilyen ellenálló kis tere lehessen. Uh-huh. De ahhoz persze át kell alakítani, meg teret kell adni, meg ilyesmi. Szóval, hogy... És ugye Magyarországon ezért a szexuális felvilágosítás, ez a családi életre való nevelés egyébként, ez pont nem... Tehát semmiféle feminista szemlélet nincs benne. Úgyhogy ez pont nem erre ad egyébként teret, vagy információt, vagy tudást tanároknak.
Igen. Akarok én is menőzni a Turnionos foglalkozásokkal, mert én is kilettem képezve, és volt alkalmam pár foglalkozást tartani iskolákban a Nani és akkori aktivista társakkal, és nagyon meghatározó élmények voltak ezek nekem is. Azt történik, hogy meghívják iskolák egy-egy osztályba, vagy egy-egy tanár meghívja a foglalkozást, és akkor ketten oda megyünk, és workshopot tartunk egy, mit tudom én, osztályfőnöki óra keretében, mondjuk 90 percig, és akkor mentünk ilyen többnyire vidéki sulikba, de azt hiszem voltunk Pesten is, és annyira jó volt egyrészt belelátni abba, hogy egymás között, egymással hogy tudnak beszélgetni a fiatalok, és nagyon hálásak voltak mindig azért, hogy mindig az volt, hogy az elején így féltek attól, hogy itt mi fog történni, meg most így ide jönnek nekünk beszélni a szexről, meg a deci ki, meg nem tudom. És akkor tulajdonképpen ugye az történik, hogy az ő gondolataikat bontjuk ki, és hangosítjuk, és kérdezzük, hogy ők mit tudom én, milyenek otthon a nemi szerepek, vagy mit gondoltok erről, vagy arról a párkapcsolati tevékenységről, vagy figyelmeztetőjelről, hogyha valaki ezt vagy azt csinálja a párkapcsolatban, akkor az oké-e, vagy nem oké, vagy kicsit oké, vagy nem tudom. És ilyen nagyon-nagyon jó beszélgetések, meg rádöbbenések vannak, és a végére mindig tökre felszabadultak a fiatalok, hogy de jó, hogy erről, egyrészt de jó, hogy erről lehet beszélni, mert hogy erre sose ad teret az iskola, meg hát így nem nincsenek ott erre képzett emberek, tehát hogy nem is lehet nagyon elvárni, és hogy előjöhetnek ezek a témák egy olyan térben, ahol egyrészt együtt vannak, másrészt senki nem fog ítélkezni, meg nyugodtan ki lehet menni, ha valaki nem érzi jól magát, szóval, hogy nincs egy ilyen kényszeredettsége sem, meg ilyen rájuk erőltetett jellege, és hogy nagyon kíváncsiak, meg hogy nagyon jól esett nekik mindig az, hogy olyan értelemben felnőttként vannak kezelve, hogy kimondhatják, amit gondolnak, és nincs érte semmiféle szégyenítés, meg ítélkezés. Másrészt pedig őszintén lehet foglalkozni olyan kérdésekkel, amik egyébként társadalmilag ilyen tabuk, vagy tabusítottak, vagy nem tudom. és a tanárok is mindig tök hálásak voltak, uh-huh. Hogy ez mennyire hasznos. Úgyhogy tényleg nagyon hiánypótló könyv, amit írtatok Orsival együtt. Ugye Sudár Orsi a másik szerzője ennek a könyvnek, akit ismerhetnek a Partizán Podcast hallgatók a Város Másik Oldalán Podcastból. Bárcsak több ilyen anyag, meg bárcsak több ilyen felvilágosító foglalkozás lehetne az iskolákban, mert ugye, ahogy te is mondtad, a családi életre nevelés cucc, az hát semmi értelme nem lesz ennek, hogyha keresztény konzervatív értékeken uh-huh. alapuló edukációt kapnak a fiatalok, de hát ezt az egész történelmünk bizonyítja, hogy nem ettől lesz jobb a lányoknak és nőknek, meg a fiúknak sem, hogyha nem foglalkozunk a nemi szerepek különbségeivel, meg...
Hát, és amúgy ez az anyag foglalkozik a nemi szerepek különbségeivel, csak ugye egy ilyen megerősítő módon egyébként.
Igen.
Tehát,
hogy, igen.
Mert mint a családi életi való nevelés. De nagyon jó, nem, mindig jó hallani egyébként, hogy a törmű annak milyen ilyen utóélete volt, szóval nagyon örülök. És akkor még kicsit visszakötném egyébként ehhez az egész AI kérdéshez, hogy ugye, hogy én ezzel nagyon sokat gondolkodtam, amikor így ezeket a híreket olvasom, hogy tényleg osztálytársak egymásról készítettek képeket, akkor a szülők, tehát hogy lehet ezzel foglalkozni, uh-huh. amikor már így itt tartasz egy iskolai helyzetben, és biztos, hogy nagyon sok olyan van, amiről ugye nem is hallunk, ugye ennek a korábbi verziója az csak az, amikor egyébként tényleg egymásról készítenek képeket, azokat küldözgetik, vagy pornót mutogatnak egymás arcába, stb. De hogy ezzel is mindig arra jutok, hogy így persze kell valami kitalálni, hogy hogyan lehet ezeket az eseteket így iskolai szinten kezelni, de hogy ez megint, hogyha be lenne ágyazva egyébként egy olyan oktatási közegben egyébként, ahol ezekről a kérdésekről lehet beszélni, ahol lehet egyébként mondjuk ezeket az eseteket úgy feldolgozni, hogy az ne áldozathibáztató legyen, és hogy egyébként mondjuk azokat a fiúkat, akik ezeket a képeket csináltak, se örökre megbélyegezze, hogy na, akkor te innentől ez lesz a te jövőd, hanem hogy hogyan lehet ebben mondjuk jóváltételt gyakorolni, vagy hogyan lehet belátást gyakorolni ezekre, tehát hogy én ezekben azt látom, hogy így tényleg nagyon nehéz, de hogyha nem csináljuk, akkor még rosszabb, és egyre rosszabb lesz a helyzet igazából. Ja.
Nagyon szépen köszi ezt a beszélgetést.
Én is nagyon köszönöm.
És akkor nagyon várom az új tanulmányodat a chatbotokról. Biztos köszi. Az is ilyen lelkesítő, biztos, hogy érdekes. Nagyon köszi.
Nagyon köszi.